Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Újra megjelent Szántó T. Gábor Keleti pályaudvar végállomás című regénye, amelyről több ok miatt is érdemes most beszélnünk. Időszerű így az október vége felé, hogy a Rajk-perhez kötődik, és a háború utáni éveket eleveníti fel, illetve viszonyokat. De hát időszerű azért is, mert először 2002-ben jelent meg ez a regény, és azóta nagyon sok minden változott annak a korszaknak a megítélésében is. Miért jelenik meg újra ez a regény, Gábor?
Jó napot kívánok a hallgatóknak! Úgy éreztem, hogy a regény tárgyában nem születtek olyan munkák azóta, legalábbis olyan jelentős munkák, amelyek felülírnák ennek a regénynek a pontosságát. Több okból is éreztem ezt. Egyrészt, mert a diktatúráról nem születtek olyan művek, amelyek mélységében feltárták volna olyan perspektívából a történetet, ahogy én feltártam. Én három olyan család szempontjából néztem rá erre az 1949-es évre, akik zsidó származásúak, vagy még mindig zsidók. Zsidó származásúak, akik belekeveredtek a kommunista mozgalomba, az eszméiket vallották, hittek abban a világban, amelyet a kommunizmustól elhozni reméltek, és két olyan családról írok ebben a könyvben, akit a diktatúra megtapos. Egy polgárcsaládról, egy ügyvédről és a feleségéről, egy műgyűjtő családról, aki irodalmi szalont visz, és akiknek a lánya kommunista lesz, és egy olyan kispolgári kereskedő családról, budapesti garaitéri kereskedő családról, ahol a férfi a cionista mozgalomnak tagja, vallásos, ortodox, és bízik abban, hogy ki tudnak vándorolni a nemrég született Izraelbe.
Volt egy nagyon furcsa megjegyzésed, azt mondtad, hogy zsidó származásúak, már ez is magyarázatot igényel, én nem tudom, hogy más nyelveken van-e ilyen, én románban biztos nem szoktam hallani, legalábbis a Ceausescu rendszer bukása óta azt, hogy valaki valamilyen származású. Akkor volt ilyen megjegyzés, hogy magyar származású román, vagy valami ilyesmit mondtak, de azóta azért ilyeneket nem mernek mondani Romániában. És a másik, hogy vagy még mindig zsidók, mondott te. Hát ez mit jelent?
Azért fontos ez a különbségtétel, mert azok, akik a kommunista mozgalomba belekeveredtek, annak az eszméit vallották hittel, azok egy új hitet találtak, mintha egy új vallást találtak volna. A kor reményei, a második világháború utáni remények, egy világfelfordulás, a világpusztulás utáni remények, kommunisták számára hitet jelentettek, egy igazi új hitet, aminek tulajdoníthatóan nagyon sokan szakítottak a gyökereikkel, szakítottak vallási hagyományaikkal. Valóban egy teljesen új világképet építettek fel. Ugyanakkor az is ott munkált bennem, amikor a regényt írtam, hogy itt még hagyd tegyek egy megjegyzést, hogy Romániában talán azért is más egy kicsit a helyzet, mert ott a zsidóság etnikai kategóriának számított, és így ez a fajta különbségtétel kevésbé jellemző talán. Ott megőrizték sokaknak a zsidó származásának tudatát azután is, hogy ők maguk esetleg már nem tekintettek magukra zsidóként. Ez a különbség a magyar felfogás és a romániai felfogás között meg lehet. Aztán az is munkált a regény létrejöttekor bennem, hogy nagyon sokan az egész kommunizmust a zsidók nyakába akarták varni. Ami igazságtalan és egyoldalú gondolkodás volt, mert noha igaz, hogy sok zsidó szerepet vállalt a kommunista mozgalomban, sok zsidó szimpatizált a világ megváltó eszmékkel, de a kommunizmus nem zsidó jelenség. Ahogy egy lengyel kutató, a téma lengyel kutatója Stanislav Krajewski írta, nincs sajátosan zsidó radikalizmus, nincs zsidó kommunizmus, általános mechanizmusok miatt lettek zsidók kommunistává. Ugyanakkor a kommunizmus nem egy zsidó jelenség, ellenben voltak zsidó áldozatai is. És a kommunizmushoz nagyon sok út vezetett. Vezetett út a munkásosztályból, vezetett út a parasztságból, vezetett út azok felől, a tanok felől, amiről nem szoktunk gondolkodni, a kereszténységnek a szociális igazságossága, a szeretet forradalma felől, a gazdag ellenessége felől. Tehát szellemi háttérként ott volt ez a keresztény ihletés is sokak számára.
Ezzel szoktam gyakran botrányt kelteni a környezetemben, sajnos, mert hiányzik hozzá a történelmi ismeret, hogy a katolikus anarchizmus a 20. századi kommunizmusok vagy radikális baloldali mozgalmak kialakulásához alapvetően hozzájárult. Tehát, ha már ezeket a felekezeti felelősségeket vagy tartalmakat vizsgáljuk, de bocsáss meg, hogy közben betettem.
Ha modern eszmék szellemi gyökérzetét próbálják feltárni, akkor érdemes ezeket a szellemi utakat tisztázni. És hát nyilvánvalóan a 20. században, amikor a szekularizáció, az elvallástalanodás kezdett teret nyerni, és modern eszmék felé tájékozottak az emberek, akkor nagyon sokféle szellemi háttérből kerülhettek modern radikális ideológiák közelébe is. Ráadásul a kommunizmus ígérete az egy szociális igazságosság ígérete volt, ha ez az ígéret aztán hamisnak bizonyult is. Noha sok szociális reformot hozott a társadalmak életében Kelet-Európában, és bizonyos modernizációt, még ha erőltetett modernizáció volt is, aminek kárvallotja is voltak, de minden esetre el lehetett jutni nagyon sokféle társadalmi csoportból a mozgalomig. Ugyanakkor ez a könyv, az én regényem nem csak a kommunista mozgalomról szól. Ez csak egy ága, hogy hogyan kerül valaki az államvédelem kötelékébe, és hogyan kerül egy olyan helyzetbe, hogy valaki olyas valakit vallasson, mint Benedek György, a regény államvédelmi tiszt egyik főszereplője, akivel 1944-ben még embereket mentett a német megszállás idején Budapesten.
Fogunk és rá fogok kérdezni ezekre a különböző elágazásokra, vagy a történethez szervesen hozzá tartozó helyzetekhez, tényezőkre, de azért egy icipicit még álljunk itt meg ennél a motívumnál, hogy hát te vitába szállsz a regényben, vagy a regénnyel, azzal a meggyőződéssel, hogy hát a kelet-európai kommunizmusok kialakulásához jelentős részben hozzájárultak a kelet-európai zsidók. Anna Pauker országában beszélgetünk erről, és azon gondolkodtam, hogy nem kockázatos ez, hogy nem erősíted meg ezzel az előítéleteket, hogy szabad-e vitatkozni, vagy lehet-e a történelmi tények szintjén vitatkozni az ilyen milyen előítéletes és stigmatizált meggyőződésekkel, mert noha igaz, hogy nagyon sok holokauszt túlélő vett részt a háború után a baloldali pártok, illetve a kommunista pártok működésében, de hát azért ez egy eléggé feltárt tény, hogy miért és hogyan kerültek oda ezek az emberek, és hogyan dolgoztak, mi miért történt? Mennyire lehet ezt most még árnyaltabban elővenni, ezt a kérdést, vagy másképpen elővenni?
Úgy, hogy a regény kontextusában világosan megmutatkozik az is, hogy noha igaz az, hogy sokan a holokauszt túlélői közül szerepet vállaltak a kommunista mozgalomban, vagy híveivé váltak ennek, de nagyon sokan nem. A túlnyomó többség maradt a kispolgári közegében, maradt kiskereskedő, maradt alkalmazott, lett értelmiségi, mert ez az új rendszer megnyitotta a lehetőséget az egyetemi pályák felé is, de világos képet ad a regény ezzel a három vagy négy család ábrázolásával, hogy nagyon diffúz volt ez a korabeli zsidó társadalom, nagyon sokféle társadalmi csoportba tartoztak, és áldozataivá is lett a rezsimnek, mert a kommunizmus nem válogatott ilyen szempontból, hanem ellenségeinek tekintette a polgári középosztályt, és azokat az ideológiákat is, amelyek nemzeti alapon álltak, és a cionizmus, a zsidó kivándorlás gondolata, a zsidó állam gondolata, az a kommunizmus számára azért egy bizalmatlanul kezelt jelenség volt, és nagyon nehezen engedte kivándorolni embereket. A regényben jelen is van az a folyamat, hogy próbálnak kivándorolni Izraelbe, de a magyar állam nem engedi a kivándorlást, 1000, 2000, 3000 embert engednek ki Izraelbe, miközben sokkal nagyobb létszámban szeretnének kivándorolni a zsidók Magyarországról.
De azért tehát... azt nem tudom, hogy mennyire lehet szembeállítani tényleg a cionista mozgalmakban résztvevőket, és a rendszer, vagy rendszerek kiépítőit, szolgálóit. Most eszembe jutott Forgács András Élőkötet nem maradt című regény a saját szüleiről, akik bejárták ezt a kivándorlunk, visszajövünk, részt veszünk a mozgalomban, hitkű kommunisták leszünk kört, és hogy abból a világból is az látszik, hogy azért itt nagyon sokféle meggyőződés viszony alakult ki, és hát nem egyik vagy másik oldalon álltak az emberek, hanem változtak ezek a helyzetek.
Voltak baloldali cionisták is, voltak olyanok, akik egyszer szimpatizáltak a zsidó állam gondolatával, és akár a kommunizmus eszméjével, de a zsidó tömegek, azok nem voltak baloldaliak, azok kis tulajdonosok voltak, kispolgárok, polgárok, vallásos emberek voltak, még 1945 és 1956 között komoly lélekszámú ortodox közösség, szigorúan vallásos ortodox közösség élt Magyarországon. Tehát nagyon más a társadalmi spektrum, mint amit előítéletes perspektívából szoktak gondolni a zsidókról, mert mondom, van egy ilyen gondolkodás, elsőben szélsőjobboldali gondolkodás, amelyik a kommunizmust egy-egybe a zsidók nyakába akarja varni. Holott nagyon sok ember számára ez a háború utáni világ, a baloldali eszmék térnyerése azt is jelentette, hogy állami állásokhoz jut. Tehát megnyíltak olyan pályák sokak előtt, és így kerültek sokan például a belügybe, így kerültek sokan az államvédelem kötelékébe, hogy először vállalhattak állami állást. Először kerülhettek munkás közegből irodai munkára. Tehát nagyon sokak számára ez egy szociális felemelkedést is jelenthetett, és a motivációik között nem csak az antifasizmus szerepelt, hanem a könnyebb élet reményei. Benedek is egy ilyen figura a könyvben egyébként.
Hogy alakulnak az emberi viszonyok? Nagyon erős a magánéleti szál, magánéleti szálak, a barátságok is ebben a könyvben, és hát a családi, illetve a férfinői viszonyok.
Ugye itt három, illetve négy család, egy mellékszereplő párral négy család életét követhetjük végig egy héten át, és felvillan az ő múltjuk is. Minden férfi mellett ott egy nő, és hát átélik a kor drámáját, a menni vagy maradni kérdését, kivándorolni vagy itt maradni Magyarországon, átélik a félelmet, kialakuló diktatúrától való félelmet, átélik a meghasonlást, hogy hibásan döntöttek, amikor nem vándoroltak ki még időbe, és egyikük férjét letartóztatják, vallatják, és bele akarják keverni a Rajkperbe, és az asszony rádöbben, hogy a férjének igaza volt, tényleg el kellett volna menni, de már úgy tűnik, hogy késő, és egyedül próbál barátok, tanácsadók, a rabbija, és egy baráti pár segítségével döntésre jutni, hogy mit kéne tennie, ami a saját életét is biztonságosabb körülmények közé helyezi, és ami a férje számára is megkönnyíti az esetleges perfeli helyzetet, hogy ne tudják őket zsarolni. Aztán ott van egy másik asszony, Engel ügyvéd felesége, Klára, aki irodalmi szalont visz, egy művész szalont visz, és 1945 után próbálják újjáépíteni az életüket, noha a fiúkat meggyilkolták a nyilasok, és ezt a traumát nem tudják igazán kiheverni, noha újraindítja az ügyvédi praxisát Engel Tibor, de amikor az új rendszer, a kommunista rendszer kivenné a kezéből a szakmáját, a hivatását, a baloldaliakat védett még a Horthy rendszer idején, és mindig kiállt üldözöttek mellett, akkor összeomlik, hiszen már nem tud semmibe kapaszkodni. Ugye a családját lényegében szétverték, a lánya kommunista lett, férjhez ment egy államvédelmi tiszthez, a fiát meggyilkolták, mert nyilasok. Most még a szakmáját, ami a lelket tartotta benne, és ami kenyérkereső eszköze volt, azt is el akarják venni tőle. És akkor ő az ő élete tragikus fordulatot vesz, az öngyilkosság eszközéhez nyúl, ezzel felborítja a teljes családi dinamikát, és azt is meglátjuk, hogy hogy esnek szét ezek a polgári eszmények, hogyan tapos bele a diktatúra egy család életébe olyan módon, hogy mindenkinek alkalmazkodnia kell, és ez az alkalmazkodás családon belüli viszonyokat is felborítja.
És hát még ennél mélyebbre is mész, mert itt azért a szexus is nagyon fontos szerepet kap egy olyan korban, ahol a férfiak hatalomra törése, megkínzása ugyanakkor az egy mindennapos, vagy megalázása és alávetése az egy mindennapos, tervezett, programszerű gyakorlat. A háború után is, a háború előtt is, tehát hihetetlen dolgokat éltek meg, akik megéltek, és akik túléltek. És hát itt vannak a nők, akik meg szemtanúk, túlélők, családok túl továbbvivői, magányossá válók, tehát hogy ebben a helyzetben aztán igazán különösen alakul. És egyáltalán jön a kérdés, hogy hogyan lehetséges az erotika a gyilkolások korában.
Az erotika ebben a könyvben azért érdekes, mert mindenkire valamilyen személyiség jellemző, és megjelenik a karakterük valamiképpen a nemiségükben is. Ahogy viszonyulnak a társukhoz, ahogy hozzáérnek, ahogy a szexualitás megjelenik közöttük, ez jellemzi a személyeket, és kicsit jellemzi néha a kort is, hiszen azok, akik stressz alatt élnek, mint például Benedek, az államvédelmi tiszt, az a feszültségét próbálja ebben levezetni, ahogy tudjuk, hogy a szex erre is szolgál, de a gyengédség sokkal nehezebben alakul közöttük a feleségével, mint két másik párnál, akinél látjuk ugyanezt. Én ezt tudatosan alkalmaztam, ezeket a párhuzamos motivumsorokat, hogy ezzel is jelezzem a világukat, illetve jelezzem a lelki állapotukat. És bizony van olyan pár, akinek az élete emiatt felborul, Benedek és a felesége Kata között elhidegülést lát az olvasó, egy folyamatot lát, aminek része az is, hogy ebben a nagyon durva egy hétben, ami a Rajk elleni eljárás, illetve egyik mellékszála, amiben Benedek benne van, milyen nyomot hagy az életükön, ott felborul az összhang, és hiába van eszmei összetartozás, hiába kommunista Kata is, egyszerűen úgy érzi, hogy nem tud ehhez az emberhez kapcsolódni. És onnan látjuk az ő útját, egy önálló utat, ami szintén egy tragikus út, hogy hogyan hidegül el a férjétől, hogyan próbál tanácsot kérni a apjától, anyjától, akiktől szintén bizonyos értelemben elidegenedett, hiszen ők félnek a vejüktől, a Benedektől, az ávóstól, és félnek attól, hogy Kata elhagyja őt. Egy bizonyos értelemben biztonságot ad neki, hogy a lányuk egy államvédelmi tiszt felesége lett, noha nincs igazi biztonság, lám Engelnek ki akarják venni a kezéből az ügyvédi praxisát, és senki nem tud védelmet adni ebben a helyzetben, és Kata miközben védelmet keres és biztonságot, ezen közben prostituálódik, ahogy viszonyt alakít ki egy másik államvédelmi tisztel.
A legmélyebb szintekig érintett az emberi egzisztencia ilyen korokban. Erre a következtetésre lehet jutni. És hát 56 megítélése, meg az 56-ot megelőző évek megítélése, és mindig ugyanarra a kérdésre jut vissza, el lehet-e jutni a feldolgozásig, az elrendelésig, a újra temetésig, ugye 30 éve, hogy ezt próbáljuk elrendezni. Szerinted ez megnyugodhat, ez a, ez a történelmi trauma, vagy történelmi kérdés. Nem feltétlenül 56-ról beszélek, hanem arról az időszakról, ami a háborútól 56-ig vezetett.
Ugye ennek a könyvnek az érdekessége, hogy egy nagyon más perspektívából beszéli el a kor. Történelem alulnézetből, történelem oldalnézetből, ha tetszik kisebbségi perspektívából, ha tetszik sok szempontból, női perspektívából, és megmutatja egy diktatúra olyan árnyalatait, amelyek lehet, hogy korábban rejtve maradtak. Túl tudunk lépni egy koron, hogy konkrétan a kérdésedre válaszoljak, de azt gondolom, hogy a művészeteknek fontos eszközként szolgálnak arra, hogy ezeknek a korszakoknak emléket állítsanak, nem pusztán a mementó szempontjából, hanem hogy emlékezzünk. Azért kell emlékeznünk, hogy ezeket a diktatórikus reflexeket, amelyek ott élnek a zsigereinkben, a félelem, a szorongás, ezekről tudjunk, hogy hogyan lehet szétverni egy társadalmat, hogy hogyan lehet embereket arra kényszeríteni, hogy olyat tegyenek, ami szemben áll a saját erkölcsi eszményeikkel. Hogyan lehet megtörni egy társadalmat, hogyan lehet kétségbeesésbe hajszolni letartóztatásban lévő embereket. Tehát ezek a jelenségek időről időre feltűnnek más korszakokban, és a kelet-európai társadalmaknak a szabadsága ebben az értelemben kisebb, mint a biztonság, viszonylagos biztonságban a magántulajdon szentségében szocializálódott évtizedek után nyugati társadalmak. Tehát ezért is érdemes emlékezni a diktatúrára, mert a reflexei a mai napig bennünk élnek, és jó tudni, hogy ezek a szorongások honnan erednek.
Ha már irodalmi eszközökről beszélünk, muszáj megemlítenem, hogy az elmúlt 20 év egyik legkegyetlenebb kritikáját kapta ez a könyv. A Magyar Narancsban jelent meg akkor, amikor 2002-ben először adták ki a Keleti pályaudvar végállomás című regényét Szántó T. Gábornak, de ugyanakkor kapott nagyon-nagyon szép kritikát is Dukai Nagy Ádám tollából. Dolgoztad-e át ezt a regényt, mielőtt újra kiadtad volna? Fontoltad-e meg az ellenvetéseket, hogy klisészerű, elnagyolt, neheze, irodalmilag amatőr, valahogy így fogalmazott a Magyar Narancs kritikusa Telepi Péter?
Tegyük hozzá, hogy az álnév alatt született kritika a Magyar Narancsban egy nagyon furcsa kritika volt, amit utóbb hallottam, egy olyan szerző bújt egy álnév mögé, akinek a könyvét épp akkor nem adta ki az a kiadó, amely az én könyvem kiadta. Sajnos az irodalmi életben vannak ilyen nem egészen tiszta jelenségek, vagy nem egészen korrekt jelenségek, amelyek alapvetően nem egy könyvről szólnak, inkább valami másról, és ezért ezeket a véleményeket nem kell névértéken venni. Az ember lenyeli, kritikával nem nagyon vitatkozik az író, nem ereszkedik le egy szint alá, de tudni kell, hogy a kritika homogén, nem mindig objektív, és nem mindig találó. Az átdolgozás, illetve a javított kiadáshoz én két irányt láttam szükségesnek. Az egyik, hogy nagyon sok mellékszereplésre, mellékszálból húztam részleteket, amelyek úgy éreztem, hogy a millió ábrázoláshoz fontosak, de az olvasást, a cselekmény követését esetleg nehezíti. És miközben én nagyon sok anyagot gyűjtöttem az 1949-es évhez, illetve még az 1944-45-ös évhez, ahova visszatekintünk olykor a könyvben a szereplők történetéhez, azt úgy éreztem, hogy az néha túlterheli a regényt, és abból húzta. Azokból az információkból, amik szociológiai érdekességek, vagy vallási érdekességek, de mégis most igyekeztem egy kicsit célirányosabban szűkíteni a fókuszt, és a fővonalakra, a szereplők, főszereplőkre. az egyik irány. A másik irány az pedig a kor nyelvének ábrázolásával volt kapcsolatos, a rövidítés, szerkesztés, javítás, mert a kor nyelve az egy ideológikus nyelv volt. Nagyon sokat beszéltek politikáról, nagyon sokat beszéltek textusról. És ez úgy éreztem, hogy a történetet, a cselekményt, főleg a dialógusokat megnehezíti, mert a kor ideológikus nyelve az bornírt nyelv volt. És ezt a bornírt nyelvet noha nem tudtam lemondani arról, hogy valamit érzékeltessek belőle, hiszen ez a kort jellemzi, ugyanakkor úgy éreztem, hogy amennyire lehet, ezt csökkenteni kell. Tehát amikor kommunisták beszélgetnek egymással, akkor óhatatlan, hogy ez a nyelv megjelenik, de igyekeztem minél kevesebbet hagyni belőle, csak annyit, amennyi feltétlenül szükséges.
Na hát érdemes újra és újra, újra gondolni a múltat, ami a hátunk mögött van, vagy a mögöttünk lévő generációk mögött van. Ehhez nagyon hasznos és izgalmas és fontos olvasmány Szántó T. Gábor Keleti pályaudvar végállomás című regénye. Ajánlom mindenkinek figyelmébe. Gábor, köszönöm szépen, hogy a vendégünk voltál, legyél élőben is, hát ha tudunk majd itt veled olvasó-szerző találkozón beszélgetni. Köszönöm még egyszer.
Köszönöm szépen, én is remélem, hogy eljutok majd a könyve Erdélybe.
Olvasmányélményeiket várjuk a Marosvásárhelyi Rádió oldalára. Hanganyagunk most is visszahallgatható a hangtárunkban. Szántó T. Gábor és Parászka Boróka köszöni figyelmüket, tartalmas rádiózást, szép estét kívánunk, viszont hallásra!